A Nightdrive mai adásában egy fiatal filozófussal beszélgetünk tudományról, a tudományos életről, kutatásról, stílusról, divatról. Zsuzsán Anita az ELTE doktori iskolájának hallgatója. Üdvözöljük az EPE stúdiójában, a műsorvezető Komlós Alexandra, hallgatóinknak kellemes időtöltést kívánunk.
Night Ride. Mindenkit érdekel.
Szia! Először is mesélnél egy kicsit magadról?
Sziasztok, meg akik hallgatnak is. Zsuzsán Anitának hívnak. Itt az ELTE BTK esztétika szakán doktorálok most éppen esztétikából. Jelenleg a disszertációmon dolgozom, amit Heideggernek a nyelvfelfogásából fogok megírni. Úgyhogy egyelőre ezzel küszködöm.
Úgy hallottam, érdekel a filozófia tudomány is. El tudnád nekünk mondani, hogy tulajdonképpen mi is az a filozófia? Ugye sokan úgy gondolják, hogy az emberek csak ülnek és gondolkodnak a mindenségről, de van ennek ma létjogosultsága?
Igen, abszolút van, bár az a baj, hogy nagyon-nagyon nem igazán hatékonyan tud beszivárogni a köztudatban, hogy mit is jelentenek ezek a szellemtudományok, például akár a filozófia, de ugyanígy szerintem nem nagyon van képük az embereknek arról sem, hogy mondjuk társadalomtudományokban mi történik, genderológiában vagy hasonló tudományágakban, ami szerintem inkább egy ilyen nagyon káros percepció eredménye, hogy nem igazán nyitunk erről párbeszédet így a közszférában, tehát hogy nem igazán van jelen úgy mondjuk így a popkultúrában, vagy a médiában, a sajtóban, vagy egy tudományos munkának tulajdonképpen mi is a folyamata, és én ezt egy kifejezetten káros jelenségnek tartom. És bár ugye vannak ilyen nagyon populáris filozófusok, mint ugye Zsizsek, akit nagyon sokan nem kedvelnek, főleg a tudományos körökben, mert ő egy kicsit ilyen elitista álláspont él a tudományról, hogy azt nem lehet úgymond így mindenki számára közértetően művelni, tehát hogy nem bóckodunk YouTube-on, meg nem írunk velős cikkeket, és stb. Szerintem ennek is van helye, úgyhogy inkább szerintem így ezen kéne gondolkodni, hogy hogyan tudjuk bevinni azt így a mindennapi diskurzusba, hogy mégis mit jelent maga a filozófia, és hogy milyen sokféleképpen lehet művelni.
Filozófus nőkről ritkán hallunk. Tudsz nőként érvényesülni ezen a tudományterületen, illetve mennyire vagy nőként egyedül a szakmában?
Hát egyébként ez nagyon vicces, mert most így idén nagyon sok konferencián adtam elő, és rendszeresen olyan volt az arány, hogy mondjuk így egy átlag konferencián van például 20 előadó, vagy 25, és korábban mondjuk 2-3 nő. Tehát, hogy így szemmel láthatóan nagyon rosszak az arányok, és az a baj, hogy ez így a tudományos szférában általában nagyon jellemző, tehát így az MTA-ban, tehát az akadémiában ez egy ilyen rendszeres probléma, meg felmerülő kérdés, hogy miért van az, hogy mondjuk tudósnők nem igazán vannak jelen, vagy csak nagyon korlátozott arányban, és hogy hogyan lehetne ezen változtatni. De nyilván ez amiatt is van, mert még nem igazán vannak programok fiatal nők és kutatónők számára, tehát például konkrétan így nők számára létrehozott ösztöndíjak, tudom, ma jelenleg nincsenek Magyarországon, és szerintem ott kéne elkezdeni, hogy ilyen elem, például egyetemi szinten ezt kéne javítani, és mondjuk így konkrét programokat létrehozni arra a célra, hogy népszerűsítsük a tudományos pályát így az egyetemista lányok körében.
Említetted, hogy adtál már elő konferencián, ilyen volt például a Gramsci, illetve beszéltél már Lukács Györgyről és Robert Musilról is. Láthatóan sok minden érdekel, de van olyan téma, esetleg olyan életmű, ami kifejezetten foglalkoztat? Illetve nem veszélyes egyszerre ennyi különböző filozófus munkájában egyszerre elmélyedni?
De ez egyébként egy nagyon jó kérdés, mert tudósként ez a legrosszabb dolog, ami történhet valakivel, hogy mondjuk nem egy konkrét kutatási téma foglalkoztat, vagy nem egy nagyon szűk ágazat, az egy nagyon-nagyon negatív dolog ezen a pályán szerintem, és én pont ebbe estem bele, hogy van egy ilyen kitartó kutatási témám, ami mondjuk így 10 éve foglalkoztat, az ugye Heidegger filozófiája, mert hát ebből írtam szakdolgozatot is, meg ezzel foglalkoztam a legtöbbet, de közben beleesik az ember abba a csapdába, hogy minél többet olvas, minél többet kutat, annál több olyan dologgal találkozik, ami utána még inkább elkezdi foglalkoztatni. Úgyhogy nekem inkább ez volt, hogy hogy elkezdtem foglalkozni érintőlegesen, sőt, gyakorlatilag Heidegger nyomán Lukáccsal, és akkor egy kicsit bele ragadtam ebbe, és szerintem most ez az új, hogy mondjam, szenvedélyem, hogy többet foglalkozzak Lukács filozófiájával, és akkor persze ebből jött Gramsci, meg Musil, meg egyéb dolgok, amik így kiegészítik, de azt hiszem alapvetően egy nagyon negatív dolog ez, hogy ennyi mindenben akar, vagy próbál meg jelen lenni az ember.
Készített veled az L1 interjút, ahol sok mindenről kérdeztek, többek közt a stílusodról is. Tudósként gondolom nem ez a gyakori. Milyen érzés és hogyan jellemeznéd a te stílusodat?
Hát ez nagyon érdekes volt ez a felkérés, mert először nagyon meglepett, hogy így ez iránt érdeklődnek, de ennek is ez volt a lényege, hogy úgymond a magazin olyan nőket próbál bemutatni, akik valamilyen ágazatban inspirálóak, vagy sikeresek, vagy érdekesek, hogy ők hogyan viszonyulnak a mindennapi életükben a divathoz, meg az öltözködéshez. És akkor ugye az interjúban elő is került ez a kérdés, hogy mondjuk értelmiségi nőként hogyan tud az ember viszonyulni ehhez a dologhoz, és egyáltalán nem triviális, mert mondjuk úgy, hogy így vannak a szexizmusnak ilyen negatív hatásai ebben a kultúrában, ami kiterjed az öltözködés, és tehát szerintem nagyon jellemző az jelenleg Magyarországon, hogy csak akkor vesznek komolyan, ha megfelelsz bizonyos öltözködési kódoknak, meg normáknak, mert mint így, hogy mondjam, értelmiségi nőként, és ez egy nagyon-nagyon káros, meg kártékony sztereotípia, és egy kicsit az is volt az igényem, hogy ezt egy kicsit építsük le, főleg, hogy már így viszonylag fiatal generációknál, tehát, hogy legyen ennyi szabadság a nőként az embernek, hogy nem határozzák meg ezek a reprezentációs kényszerek. És emiatt persze nagyon ideges volt, hogy milyen fogadtatása lesz majd ennek az egésznek, de meglepően pozitív kimenete volt, és hát ugye végül is ez számomra a divat meg inkább egy ilyen hobbi vagy érdeklődési kör, amire így felfigyeltek, és ezt próbáltam így normalizálni, hogy ebbe így nem kell belelátni mélyebb dolgot, sőt demonizálni, meg különösen nem kell, hogyha valakinek ilyen irányú törekvései vannak.
Mennyire fontos neked a divat, mint iparág és mint kifejező eszköz?
Hát, mint iparág nagyon szeretem kritizálni, mert hogy ehhez is meglehetősen baloldali gondolkodásmóddal viszonyulok, tehát így rengeteg módon próbálom megfogni, hogy ennek, tehát hogy ez hogyan nyilvánul meg a mindennapokban, és akkor most próbálok majd erről írni is hamarosan egy hosszabbat, hogy hogyan jelenik meg a divat mondjuk ebben a, hogy mondjam, neoliberális kapitalista társadalomban, ami meglehetősen negatív, és úgy érzem inkább a kárára válik az egész iparágnak, és hogy emellett maga a divat az gyakorlatilag egy ilyen szórakozási forma, tehát nem gondolom, hogy ez egy ilyen komolyan vendő kategória, tehát parasztan taszít, ha ezt valaki ilyen élethalál kérdésként próbálja felfogni, hogy mondjuk milyen cipőt vesz fel, vagy egyáltalán hogyan öltözködik, és ezért, tehát ebben is próbálok úgymond így szabadságot találni, hogy tényleg leszámoljunk végleg ezekkel az ilyen dress code őrületekkel, hogy tényleg társadalmilag legyen meghatározva, hogy hogyan kell kinéznie valakinek, független attól, hogy férfi vagy nő, tehát hogy inkább ez az oldala foglalkoztat a dolognak.
Mi ez a baloldali látásmód?
Ja, ez csak annyi, hogy szerintem, hogyha az ember nagyon sokat olvas filozófiát, akkor elég nehéz kikerülni azt a csapdát, hogy végül az ember maga is valamilyen módon marxistává váljon. Tehát ez szerintem nagyon jellemző erre a pályára, sőt, gyakorlatilag a marxizmus az gyakorlatilag egy ilyen akadémiai műfaj lassan, és eléggé meghatározza így gyakorlatilag a világnézetemet, és akkor főleg gyakorlatilag filozófusok nyomán, tehát kezdve Lukácstól, de ugyanolyan nagy hatása volt mondjuk Sartre is a nézeteimre, vagy Foucault, vagy mondjuk Deleuze, tehát hogy a franciák nagyon, és akkor ez így manifestálódik egyfajta baloldaliságban, amit képviselek gyakorlatilag minden szinten, tehát így a tudományos kutatásaimban is, meg aktivizmus szintjén is, tehát vannak ilyen nem akadémiai törekvéseim is, amit amik nagyon fontosak nekem. Például úgy nyáron tartottam előadást Athénban, egy fesztiválon, ami egy rendes fesztivál volt, egy antirasszista fesztivál volt, és Lukácsnak az antirasszista, meg antikolonialista elméleteiről tartottam előadást egy fesztivál közönségnek, és az egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt számomra, mert nagyon nyitottak voltak, nagyon figyeltek, és nagyon okos kérdéseket tettek fel, úgyhogy ez így egy kicsit bebizonyította számomra, hogy van élet úgymond az akadémián kívül is, tehát hogy tehát így gyakorlatilag tudományt kivisz az ember mondjuk a placra, hogy úgy mondjam, és akkor az nagyon-nagyon üdítő élmény, amikor lehet látni, hogy az emberek nyitottak erre, és kíváncsiak rá, és szerintem ez így fontos lenne, hogy ne csak egy ilyen elitista praxis legyen az, hogy valaki mondjuk filozófus vagy akadémikus, hanem valamilyen módon meg kell találni a módját annak is, hogy ez kikerüljön ebből a közegből, és hogy emberek is találkozzanak olyan gondolatokkal, amikkel szerintem érdemes találkozniuk.
Hogyan képzeled el a jövődet, mik a terveid a későbbiekben?
Hát a legnagyobb tervem egyelőre, hogy befejezzem a disszertációmat, és meg is tudjam védeni. Szerintem, aki hasonló cipőben jár, az átérzi ennek így a agóniáját, mert egyáltalán nem egy könnyű feladat, főleg, hogyha az ember így egyszerre több mindennel is foglalkozik, tehát így valószínűleg ez lesz így a legnagyobb, tehát így a rövid távú cél, hogy akkor ezt befejezzem, aztán azt tervezem, hogy folytatom a kutatást, akár ilyen posztdoktori ösztöndíjakkal, meg képzésekkel, tehát bármennyire is nehéz pályán maradni, így nem igazán tervezem azt, hogy elhagyom, tehát az biztos, hogy jár áldozatokkal, meg jelenleg így nagyon sok akadályozó tényező is van, de szerintem azért így elég fontos az, hogy az ember így bent tudjon maradni, főleg nőként.
Köszönöm, és sok sikert!
Én is köszönöm szépen!
Night Ride. Mindenkit érdekel.
A Night Ride adásának létrejöttében közreműködtek Ézer Luca, Komlósi Alexandra, Őri Soma, Wolfinger Anna, Hodován Péter, Kornis Daniel, Felcer Dániel, Adorján Barbara, Kornis Mici.